Nagy örömmel üdvözlőlek benneteket, én nagyon örülök nektek, és nagyon örülök ennek az egész lelki gyakorlatnak. Soha még lelki gyakorlat annyi kapkodás és zűrzavar közepette nem volt előkészítve, mint ez. Engem száműztek a lakásomból, és mindenféle romhalmazok közepette lakom. De ettől függetlenül, amikor ideértem, akkor mérhetetlen örömmel kezdtem várni, mint a kisgyerek a karácsonyt, hogy jé, hát itt most egy lelki gyakorlat lesz. Mi az, hogy lelki gyakorlat? Szeretnék egy szentírási részből kiindulni, és ez az apostolok cselekedeteinek az első fejezetében van. Jézus mennybe menetele után következik ez a szakasz. Visszatértek Jeruzsálembe, a hegyről, amelyet Olajfák hegyének hívna, és amely Jeruzsálem mellett egy szombatnapi járásra van. Amikor betértek, felmentek a felső terembe, ahol időzni szoktak. Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab Alfeus fia, Simon a buzgó, végül Judás Jakab testvére. Ezek mindnyájan álhatatosan egy szívvel lélekkel kitartottak az imádkozásban. Az asszonyokkal, valamint Máriával, Jézus anyjával és rokonaival együtt. Ha egy kicsit praktikus ésszel nézzük, hogy mi is történt, Jézus fölment a mennybe, itt hagyott egy egyházat, amelyik még nagyon csekély létszámú. Ez az egyház már hisz Jézusban, feladata az, hogy ezt a hitet az egész világon elterjessze. Praktikus szempontból ugye mi olyanokra gondolnánk, hogy na hát akkor beosztjuk a munkát, utazásokat tervezünk, megfelelő összekötetéseket építünk ki, helyiségeket bérelünk, ugye épületekre van szükség, stb. Szóval mi így gondolkodnánk. Ők azonban nem ezt csinálták, hanem fölmentek az emeleti terembe, és ott egy szívvel, egy lélekkel imádkoztak. Keresztény szempontból ez a praktikus magatartás. Fölmenni az emeleti terembe és imádkozni, ez a lelki gyakorlat. Magát ezt a fogalmat, hogy lelki gyakorlat, ezt Loyolai Szent Ignác vezette be, de a dolog lényege az, hogy hát itt Istennek kell valamit csinálni. Tehát Istenhez kell fordulnunk. A lelki gyakorlat egy Istenhez fordulás. Bennem mindig él, az újlakiak már ezerszer hallották tőlem ezt az esetet, de mindig él bennem ez az egészen fiatalon olvasott eset Flüi Szent Miklóstól, a svájci remetétől, amikor egy borzasztó nagy politikai baj volt Svájcban. A kantonok között polgárháború volt kitörőben. Akkor egy pap lóra ült, és elment a Miklóshoz, a remetéhez, hogy hírül vigye neki, mert azt remélte, hogy ő valamilyen módon tud segíteni, már sokszor kibékített embereket. És akkor a kantonok már elhatározták, a kantonok küldöttei, hogy hazamennek másnap reggel, tárgyalások eredménytelenül befejeződtek, tehát polgárháború lesz. Éjszaka ő még megjárta Klaus testvér remeteségét, elmondta neki a helyzetet, és akkor Klaus azt felelte, hogy most először is imádkozni kell. Nagyon fiatal volt, amikor ezt olvastam, de ez úgy bennem van, hogy most először is imádkozni kell. Miután aztán imádkoztak, Klaus papírra diktált egy megállapodás tervezetet, pap lóhalálában vissza vele, hajnalban megkérte szépen a küldötteket, hogy még üljenek le, és ezt nézzék meg, mert ez Klaus testvértől van, és csodák csodája, abban meg tudtak állapodni. De a kulcs nem az volt, hogy okos tervezetet diktált, hanem az, hogy először is imádkozni kell. Az Istennel való kapcsolatában volt a kulcs. Ezt kell nagyon megérteni, hogy a kulcs ott van. Ha mi emberi vonalon mozgunk, az nem lelki gyakorlat. Akkor se, ha közben vannak lelki programok. A lelki gyakorlat lényege az ez az Istenre hagyatkozás, Istenre hivatkozás. Emlékszem David Wilkersonnak a megjegyzésére, aki a fiataloknak a kábítószertől való megmentésére hozott létre egy szervezetet, egy központot, és látta azt, hogy Istenhez megtérve a kábítószeresek valóban képesek leszokni. És akkor van egy este, amikor úgy olvasgatja a különböző ilyen kábítószer ellen küzdő szervezeteknek a statisztikáit, azok között vannak egyháziak is, katolikus szervezetek is, és látja, hogy nem nagyon üzemelnek, nem nagyon eredményesek. Szóval nem fért a fejembe, hogy lehet Istent kihagyni. Miért nem számolnak Istennel? De Isten nem úgy van jelen csak a dolgok mögött, hanem Isten úgy van jelen, mint a dolgok fő szereplője. És ha nem adjuk neki a főszerepet, akkor a kereszténységünk lényege hiányzik. A lelki gyakorlat fogalmát, mint mondtam, Loyolai Szent Ignác alkotta meg, aki ugye először katona volt, és hát nyilván a hadgyakorlatot ismerte. A megtérése után ő elment Manrézába, és egy barlangban remete életet élt. Ott majdnem meghalt, annyit vezekelt, de olyan misztikus találkozása volt Istennel, hogy utána megírta a forgatókönyvét ennek a manrézai élménynek, és amit ott leírt, az lett az ő lelki gyakorlatos könyve. Aztán egy embernek az Isten titkába való behatolása. Hogyan találkozott Istennel ő személyesen. Ebből csinált módszert. A lelki gyakorlatos könyv, ez a módszer. Ez nem olvasmány. Ez a módszer, hogy te személyesen Istennel hogy tudsz találkozni. Most ehhez természetesen hasznos egy lelki vezető segítsége, de a lelki gyakorlatos könyv utasítása a lelki vezető részére, hogy ne álljon Isten és a lélek közé, hanem engedje, hogy Isten közvetlenül működjék a lélekben. Tehát a Szentlélek a fő vezetője a lelki gyakorlat, azért lelki gyakorlat, mert a lélek vezeti, és ez az apostolok cselekedeteiben említett ima is az abban kulminál, hogy kiárad a Szentlélek, ennek a következménye a pünkösd, és amikor pünköskor a Szentlélek már működik a közösségben, akkor már nem kell biztatni őket, hogy menjenek és mondják el az evangéliumot másoknak, mert akkor már nem bírják ki, hogy ne mondják. Annyira túlcsordul bennük, mert a Szentlélek a főszereplő. Isten az, aki cselekszik. Ezt kell megérteni a lelki gyakorlatban. Neked azt kell megoldanod, hogy Isten cselekedni tudjon benned. Mi nem állunk közéd és Isten közé. Tehát nem lelki gyakorlat, erre nagyon vigyázunk, hogy ilyen szempontból teljesen becsületes legyen. Nem tartalmaz manipulációt. Tehát nincs egy olyan eleme, hogy téged oda vezet, ahova nem akarsz menni. Azt nem mondom, hogy Isten nem vezet téged oda, ahol eredetileg nem akartál menni. De mi egyetlen lépés sem kényszerítünk rád, amit te szabadon nem akarsz megtenni. Az viszont, amit Attila mondott, az nagyon lényeges, hogy ha már eljöttél a lelki gyakorlatra, akkor részt kell venned a lelki gyakorlatnak valamennyi programján. Tehát a programok nem fakultatívak, nem működik egyik a másik nélkül, és ha egyszer itt vagy, akkor ezzel vállaltad azt, hogy részt vagy, benne vagy, ott vagy, nem kell félned, hogy bárhol, bármikor valami olyasmire leszel kényszerítve, vagy belehajszolva, amit te nem akarsz megtenni. De a szabadságodat mindvégig tiszteletben tartjuk. A te szabadságod és Isten szabadsága között dől el az, ami itt igazán történik. Most ennek a következő a módszertana. Vannak előadások. Naponta két előadás van betervezve. Nem lehetetlen, hogy valamelyik helyett tanúságtétel lesz, tehát nem egy elméleti előadás, hanem valaki egyszerűen elmondja, hogy mi történt vele. De általában délelőtre és délutánra van betervezve egy előadás. Ezek természetesen lényegesek, mert hiszen ezek indítják meg a gondolatainkat abba az irányba, amelybe Isten vezetni akar bennünket, hogy aztán Isten ténylegesen hova vezet, az tőle függ és tőled függ. Az nem az előadótól függ. Az előadó kinyit előtted egy ajtót. Hogy te azon az ajtón belépsz vagy nem lépsz be, az tőled függ. Loyolai Szent Ignác lelki gondolata az, hogy valaki egy életfontosságú döntést akar meghozni, és emiatt visszavonul, hogy Istennel eldöntse, hogy mit kell döntenie. Például a hivatásáról, vagy hasonló súlyú döntést. És ezt a lelki gyakorlatot valaki elvégzi, akkor utána egészen világosan előtte kell állnia annak, hogy mi az Isten akar. Egy döntés meghozására megy a dolog. Mi lelki gyakorlatunk is döntések meghozására megy, ezt nagyon világosan meg is fogjuk mondani, hogy milyen döntésre gondolunk, hogy te meghozod azt a döntést, vagy nem hozod meg, az teljesen tőled függ. Mi azt nem tartjuk számon, nem kérdezzük tőled, hogy meghozta, de nem állunk, még egyszer mondom, közéd és Isten közé. A lelki gyakorlat másik eleme, talán ezt mondom először, mert ez lesz legközelebb, a Szent Zsolozsma. A Szent Zsolozsma az egyház liturgikus imája. Még akkor is, hogyha történetesen itt végezzük. Ez mindenképpen liturgikus imádság, mint a Szent Mise. Ez nem szentséges szentelmény, de az egyház liturgiának része, tehát közelebb áll a Szent Miséhez, mint például a litánia, vagy a rózsafüzér áltatosság, vagy a keresztúti áltatosság. Ez liturgia, az egyház hivatalos imája. Szövegét is az egyház kötelezően meghatározza. Mi itten élni fogunk a lehetőségekkel, amiket az egyház ad, hogy választható zsolozsmát végezzünk, és azt az esti dicséretet fogjuk énekelni, amit többen már tudunk, a Szent Főangyalok esti dicséretét. Ez liturgikusan megengedett, egyetlen olyan liturgikus nap sincs a lelki gyakorlat alatt, amikor ez ne volna megengedett. Tehát annak a napnak a zsolozsmája helyett a Szent Főangyalok zsolozsmáját, az angyalok segítsége az nagyon hozzátartozik a lelki gyakorlatunkhoz, és ezt majd később, majd a vége felé gondolom, hogy fogjátok látni. Nem véletlen, hogy éppen ezt a zsolozsmát énekeljük. Ez ki van nekünk dolgozva énekesen. Ugyancsak énekelni fogjuk a második vasárnapi kompletóriumot befejező imaórán. Ez is ki van nekünk dolgozva énekelsen. Énekké lesz az ajkunkon az ige. Ez a lényeg a zsolozsmának. Ugye a szentírási szövegek imádságá lesznek, Isten dicsőítő énekké lesznek az ajkunkon. Tehát megszólal bennünk az Isten, maga Jézus Krisztus imádkozik az ő élő testében, az egyházban. Ez az egyház felfogása szerint a zsolozsma. A zsolozsma egy rendkívül mély imamód, fegyelmet kíván, és ezért sokan nem szeretik. Ugye nem fejezheted ki benne szabadon az érzelmeidet, egyetlen szót se szólhatsz benne a tetszésed szerint, hanem oda van írva, hogy ezt kell énekelni, ilyen dallamra, minden meg van kötve, de pontosan azzal, hogy ebbe beleadod magadat, és az Isten igéjét imádkozod, pontosan ezzel alakít téged az ige. Az a dicsőítés, ami magában az igében van, az megjelenik benned. Ez egy rendkívül fontos eleme a lelki gyakorlatnak, annak ellenére, hogy ez nem egy olyan rendkívül nagy élmény. Inkább bizonyos önfegyelem kell hozzá. És mégis valamit kapunk rajta keresztül, amit csak ezen keresztül lehet megkapni. Röviden elmondom akkor, hogy a szentmiséhez hogyan viszonyulunk. A szentmise az alapja és csúcsa, forrása és csúcsa minden egyházi tevékenységnek, így tanítja a zsinat. Tehát a lelki gyakorlatunknak is ez a forrása és csúcsa. És a mi lelki gyakorlatunk olyan, hogy a forrás jelleget emeli ki jobban. Reggel kezdünk szentmisével. Igyekszünk a szentmisét nem tenni nagyon hosszúvá. Tehát csak a szükséges elemeket végezzük hétköznapi szentmiségben, hogy ne legyen nagyon hosszú, de azon alapul minden, mert Jézus kereszthalálán és föltámadásán alapul minden. A döntéseket nem ott hozzuk meg, érzelmileg nem az a csúcspont, az ember reggel 7 órakor nincs érzelmi csúcsponton, álmossági csúcsponton van inkább, de ettől nem kell félni. A lelki gyakorlat nem az érzelmeken alapul. A lelki gyakorlat az Isten kegyelmén alapul. És Isten kegyelme, ott nyílik meg előttünk az a mélységes, mély forrás, végtelen forrás, Jézus Krisztus kereszthalálában és föltámadásában. Tehát a szentmise az alap, egyúttal csúcs is, de ez a lelki gyakorlat nem a szentmiséről szól. Ezt tudnunk kell, hogy nem sajátosan a szentmise a, hogy mondjam, érzelmileg, élmény szempontjából nem a szentmise a csúcsesemény a lelki gyakorlat napirendjében, de az a nélkülözhetetlen alap, és az a beteljesülés, ahova minden visszatér. Tehát a szentmiséhez így viszonyulunk, fontos, nélkülözhetetlen szerepe van, minden nap tartunk szentmisét, reggel 7-kor általában, holnap vasárnap reggel 7:30-kor, közös szentmisénk lesz mindig az itteni hívekkel, nem akarunk külön szentmisét. Az egyházban vagyunk, és ott veszünk részt az eukarisztiában. A harmadik fontos elem, talán ezt mondom először, mert ez lesz előbb, a esti ima összejövetel. Ez egy kötetlen imádkozás, csak befejezésül énekeljük a kompletóriumot, az kötött. De egyébként ez egy szabad imaforma. Az elején van nekünk egy kötött indulásunk, amivel indítjuk mindig, de az aztán hamar véget ér, és utána átmegyünk kötetlen imádkozásba. De hogy imádkozik ennyi ember kötetlen? Egyszerre. Tehát nem úgy, hogy elkezd valaki valamit, és a többiek akkor fülelnek, hogy mit is mond, először is ekkor a teremben nem halljuk, másodszor pedig nem ez a célja. Nem a egymás gondolataira vagyunk kíváncsiak, mi Istenre vagyunk kíváncsiak. Tehát elkezdjük Isten dicsőíteni együtt mindnyájon, egyszerre, hangosan. Szóval, tehát akkor nem értem, hogy mit mond a másik. Na és, hát nem neked mondja, Istennek mondja. Isten ért egyszerre mindnyájunkat, nem kell félni ettől az imaformától, ez teljesen logikus imaforma. Isten ért és hall mindnyájunkat. Akkor miért nem imádkozunk, akkor inkább csöndben magunkban mindenki. Úgy is fogunk, csak azt még nem mondtam el. Olyan is lesz. De itt most más valami megy, a másik hangos Isten dicsérete, téged is ösztönöz arra, hogy Isten dicsér. Ennek van egy olyan hatása, ami kiváltja, a Szentlélek képes kiváltani az egyik ember imáján keresztül a másik emberből az imát. És ebben a fajta ima módban tud legszabadabban működni a Szentlélek. Nem azt mondom, hogy máshol nem tud, a lélek ott fúj, ahol akar. De a legjobban a Szentlélek működését ez az imamód szabadítja föl. Tehát ne féljetek ettől az imamódtól. Nagyon szokatlan azoknak, akik még nem voltak ilyenen. Valójában ez teljesen logikus és racionális imaforma, és ne féljetek, semmiféle manipuláció nincs benne. Tehát semmire senki nincs kényszerítve, hogy megtegye, ez teljesen szabad. Szeretném a Pétert, Osvai Pétert megkérni, hogy mondja el az ő első tűzének lelki gyakorlatának a benyomásait, mert ő tud erről hitelesen beszélni.
Én először két évvel megtanult egy ilyen szeminárium, egy gyakorlaton, külföldön kezdtem, és mindaddig nagyon úgy vesztem magam, mert amíg itt kezdődött ez a közös úgynevezett imádság, hát az nekem eléggé sokkoló élmény volt, én majd, hogy nem utána pakolni akartam és menni haza, csak szerencsére a testvéreimmel voltam, és biztattak, hogy nem a formákról van szó, hanem tehát ne a környezetemre figyeljek, hanem Jézusra figyeljek, sőt ne is önmagamra figyeljek, hanem Jézusra figyeljek, és ez aztán segített. És mint itt a bemutatkozásnál is mondtam, ez a lelki gyakorlat segített ahhoz hozzá, hogy a Gaudita közösség tagja lehettem, és utána kisebb közösségben, kisebb csoportban sokkal bensőségesebb volt, és igazából ott éreztem ennek az igazi pozitív hatását, ott mélyült el ez a dolog bennem. Talán egy kicsit az lehet a furcsa, mert ez valahol egy nagyon intim dolog, tehát az ember, amit imádkozik Isten felé, azt, hogy ki is mondja, és ismeretlen emberek előtt mondja ki, talán ez lehet egy kicsit, hát legalábbis nekem én elég ilyen szemérmes alkat vagyok, annak ellenére, hogy tanári végzettségem van. De valószínűleg ez lehetett a nehézség, és mindenki csak biztatni tudok, hogy próbálja meg ezt ezen a szokatlanságon túltenni magát. Ha nem most esetleg, de később kívánom mindenkinek, hogy megtapasztalja, hogy ez milyen szabad dolog.
Én is köszönöm szépen Péternek. Még annyit tennék hozzá ehhez az imamódhoz, hogy ez nem azonos azzal, amikor egy kis közösség a maga belső egyéni személyes dolgait végigimádkozza. Itten ez teljesen általánosságokban mozog, tehát Istent dicsőítjük, hálát adunk neki, kéréseket mondunk el neki, de belső dolgainkat nem kell ilyenkor elmondani. Egyébként még egyszer szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ez teljesen racionális, próbáljátok végig gondolni, ha csak egyetlen ember imádkozva hangosan, és a többi mind rá figyelne, akkor csak egy ember imáját hallanád és értenéd, igaz, hogy ezt mindenki értené, de egy ember imáját itt is hallod és érted, sőt többét is, mert általában az ember a szomszédait azért hallja és érti. Tehát semmivel nincs kevesebb racionális tartalma, mint egy olyan imának, csak azt kell elfogadni, hogy nem egymásnak imádkozunk. Az csak egy támogatás, egy támasz, hogy a másik is mondja, hát akkor miért nem mondjam én is. De hozzáteszem, hogy erre sincs senki kényszerítve. Tehát ha valaki nem mondja, akkor nem mondja. Legfőjebb biztatva, de nem kényszerítve, nem nézünk szúrós szemmel azokra, akik nem merik hangos imára kinyitni a szájukat. Ez egy olyan dolog, ami ha a Szentlélek működik közöttünk, akkor úgyis meg fog történni a végére. Ezeknek az ima összejöveteleknek rendkívül sok gyümölcse van, és ilyenkor lehet meghozni aztán azokat a döntéseket is, amelyekről a lelki gyakorlaton szó van. Ilyen döntés tulajdonképpen hét volna, közösség neve, tudjátok, hogy hét láng, és az a hét láng az mind jelent valamit. Mindenkinek van valamilyen tartalma. Mindenki jelent egy elkötelezettséget. Ezeket a lángokat sorra meg fogjuk nevezni. Tehát tulajdonképpen hét ilyen döntés lenne, mivel azonban nincs hét esténk, és ma este még semmiféle döntés nem lesz, tehát csak öt döntés lesz. Ez azt jelenti, hogy kettőt-kettőt összevonunk, tehát öt alkalommal lehet majd döntést hozni. Mindegyik döntés olyan, hogy föltételezi, de egyúttal magában foglalja az előzőt. Tehát ha valaki történetesen nem hozta meg az előző este, ma este még mindig meghozhatja. Ma estét nem szombatra értem, hanem egy adott estére a lelki gyakorlaton. Ezt majd látni fogjátok, egyáltalán nem valami manipulatív dolog, teljesen szabad marad mindenki, és nyugodtan mérlegelhet. A sátán mindent megtesz, hogy megakadályozza azt, amit Isten akar tenni. Ezért szeretném, hogyha visszatérnénk ahhoz a gondolathoz, hogy a lelki gyakorlat Isten cselekvése benned. És ez a fontos, hogy Isten cselekvése előtt ne tér ki. Na most a következő eleme a lelki gyakorlatnak az a mindennapos szentségimádás. Ez azt jelenti, hogy csöndben töltünk egy teljes órát az oltári szentség, az imádásra kitett oltári szentség jelenlétében. Ez érzelmileg megint nem túlságosan fölhangoló, legalábbis először úgy tűnik, én legalábbis mindig az elalvással küzdöm ilyenkor. Ilyenkor nem lelkesedést ér az az ember, hanem kijön rajta a fáradtság, szórakozott gondolatok, stb. Ezektől megint csak nem kell félni. Nem kell Istentől félni. Ilyenkor Isten közel van, és működik benned, ha te egyszerűen csak ott vagy, hogy imádjad őt. Ha észreveszed, hogy elszórakoztál, akkor annyit tehetsz, hogy kimondod Jézus nevét, csöndben magadban, Jézus. Vagy valami más imád, ez teljesen tőled függ. Aki tud nyelveken imádkozni, imádkozhat magában nyelveken ilyenkor. Szomszédunkat nem zavarjuk hangosan, nem imádkozni. Nem szabad semmi írást vinni, nem szabad közben szentírást olvasni, nem szabad közben rózsafüzért végezni, ez csönd. Csönd, végig csönd. Az elején azért adunk egy pár gondolatot, mert különbözünk a ilyen buddhista meditációktól, zen meditációktól, amik kiüresíteni akarják a tudatot. Mi nem akarjuk a tudatot kiüresíteni, Avilai Szent Teréz óv ettől, hogy meg akarjuk szüntetni a szellemi működésünket. Nem kell azt megszüntetni, adunk egy néhány gondolatot, de nem vagy köteles azzal foglalkozni, Jézussal kell foglalkoznod, aki ott van. Az oltári szentség az Jézus. Kenyér alakjában maga a megfeszített és föltámadt Jézus. És van egy olyan ereje, egy olyan sugárzása, hogyha nyitott szívvel vagy ott, és mondom, semmi más nem teszel, mint állandóan elszórakozol, meg elalszol, és amikor észreveszed, akkor kimondod Jézus nevét. És ezzel telik el az egész óra, és végig szenvedsz. Semmi más nem csinálsz. Mérhetetlen átalakulást hoz létre a lélek. Anélkül, hogy olyankor éreznél bármit. Mikor kimégy, akkor egyszer csak azt érzed, hogy a fényből jössz. Annak egy olyan sugárzása, ragyogása van. Az oltári szentségnek ezt nagyon kevesen ismerik, és a lelki gyakorlatnak, ha azt kérdezett tőlem, hogy melyik a leglényegesebb eleme, akkor azt mondanám, hogy ez. A szentmise után csak, mert mindig a szentmise az alap, de a lelki gyakorlat sajátos három eleme közül tehát a zsolozsma, az esti ima összejövetel, kötetlen ima összejövetel, és a szentségimádás közül a szentségimádás az, ahol Jézus a legtöbbet tudja tenni. Mert ott vagy nyitva védtelenül, itt végképp manipulálatlanul, nem szól bele senki abba, hogy te mit csinálsz, mit mondasz, mit gondolsz, hogyan imádod Jézust, de Jézus ott cselekszik benned. És ezért mondom én mindenkinek egészen nyugodt, hogy ne féljen, nem lesz manipulálva. Szabad marad. Isten határtalan szabadsága előtt kell megnyitnod a saját szabadságodat. Mi nem állunk közétek. Most Attila azt nagyon helyesen mondta, hogy a lelki gyakorlatnak lényeges eleme a testvéri közösség is az étkezésekben meg egyéb. Hogy azért ismerkedjünk másokkal is. Itt most alkalom van országot áthálózó ismerettségeket kötni, ezt ne mulasszuk el. A másik fontos elem, Attila szintén beszélt erről, a szilencium. Szóval, hogy este, amikor a kompletóriumot elénekeltük, elnémulunk, és némák maradunk a reggeli mise végéig. Ezt úgy kell érteni, hogy némák. Tehát, hogyha találkozunk a fősorban, mindig ez volt, hogy elmondtam ugye este, hogy szilencium van, másnap reggel találkoztam emberekkel a fősorban, dicsértessék Jézus Krisztus, dicsértessék Jézus. Nem, hát nem, ilyenkor szavakkal nem köszöntjük egymást. Rá lehet nézni a másikra úgy, hogy az fölér egy köszönéssel, rá lehet mosolyogni a másikra, kézzel intani lehet, fejet bólintani. Tehát sokféleképpen lehet kifejezni, hogy észrevettelek, számítasz nekem, fontos vagy nekem, de nem beszélünk, ilyenkor nem beszélünk. Na most a ház személyzete persze ezt nem biztos, hogy mindig tudja, tehát hogyha ők köszönnek, azt azért nem kell rossz névevelés, lehet viszonozni szilenciumban is. De én még úgy vettem észre múltkor, hogy még ők is figyelmeztetve voltak. Annyira alapos volt a szervezés, hogy voltak, akik eleve úgy kezeltek minket, hogy ez most nincs ezen a világon. Ez megint Istennek egy alkalom arra, hogy valamit tegyen benned. Ez az éjszakai csönd nagyon fontos. Nappal nem tartunk csöndet, mert fontosnak tartjuk a testvérrel való kapcsolatot. Ennek ellenére mondanám azért, két program között mindig van szünet. Ezek a szünetek különböző emberi szükségletek kielégítésére szolgálnak, de ha több a szünet, például mondjuk te ebéd után nem igényled azt, hogy lepihenjél, ebéd után egy kicsit hosszabb a szünet, hogy aki pihenni akar, kicsit pihenhessen, akkor ne felejtsétek el, hogy van itt egy kápolna. Közted és Jézus között zajlik a lelki gyakorlat. Én megmondom őszintén, hogy ezzel elégedetlen voltam az eddigi tűzének lelki gyakorlatok, hogy bementem a kápolnába, akkor Jézus Krisztuson kívül általában nem találtam ott senkit, tisztelt a kivételnek, tehát oda be lehet menni és csöndben együtt lenni Jézussal. Ez egy nagyon fontos dolog, mert valami zajlik, mondom, közted és Jézus. Igaz, hogy mi tartunk egy órás szentségimádást, és az kötelező, de ha az ember a kötelezőre nem ad valamit önként, akkor az annak a jele, hogy azt se fogadja szívesen, és akkor az nem működik olyan igazán.
Aki még nem tudja, a kápolna itt a folyosó sarkánkon. Tehát ha néz körbe itt a folyosó, akkor a sarkon megtaláljátok.
Mikor már az az érzésed, hogy kimentél a világból, akkor jön a kápolna. Van egy ajtó, amit nem lehet becsukni, és az rá van írva, hogy kérjük az ajtót becsukni, ez már a kápolna közelségének a jele. Misék nem a kápolnában lesznek, mert az nagyon picike, de ahhoz, hogy te beleférj, ahhoz elég nagy. Tehát a szabad időkben éljünk ezzel a lehetőséggel imádni az oltári szentséget. Ez nagyon-nagyon gyümölcsöző lesz. Melyik eleméről nem beszéltem még a lelki gyakorlatban? Szent Jónás. Lesz egy olyan nap, amikor már javasolni fogjuk a Jónást. Kötelezni nem, még kevésbé ellenőrizni. javasolni fogjuk. Még egyszer mondom, hogy tényleg ügyelünk arra, hogy ne manipuláljunk, tehát hogy mindenki teljesen szabad maradjon. Itt nincs az, hogy a csoportvezető megkérdezi, hogy elvégezted-e már a gyónásodat, vagy hasonló. Ez mindenkinek a saját ügye, ha akarja, beszél róla, ha nem akar, nem. De gyónási lehetőség ugye van, na most nincs papbőség. A Bai János atya, aki ott ült a bemutatkozások alatt, nem tud részt venni a lelki gyakorlaton, egy-egy alkalommal be fog jönni, amikor tud. Akkor meg lehet kérdezni tőle, hogy mikor gyónta. Tőlem is meg lehet kérdezni, meg lehet beszélni időpontot. Amit kérek ilyen létszám mellett, hogy a gyónások átgondoltak, rövidek legyenek, életed történetét ne nekem mondd el. Átgondolt, rövid, egyszerű gyónás. A rendes gyónási időpont, amikor nem kell megbeszélni, az a délutáni csoportbeszélgetések alatt van. Minden beszélgető csoportból szabad egy embernek hiányozni egyszerre gyónás, mert csak egynek, tehát nem mehetnek el hárman azzal, hogy én most fölkészülök a gyónásra, én most hálát adok, én most gyónok. Nem, így a beszélgető csoportok megfogyatkoznak és nem tudnak beszélgetni. Egy ember lehet távol egy csoportban egyszerre gyónás miatt, és ha meggyónt, vissza kell menni a beszélgető csoportba. De beszélgető csoportokban én nem veszek részt, szobámban leszek, 205-ös számú szobában, és akkor minden bejelentkezés nélkül lehet jönni gyónni. Még egyszer kérem, a gyónások legyenek rövidek, egymásra legyetek tekintete. Ne mondja senki, hogy úgy sincs kint senki, aki várna, tehát éppen én lehetek hosszabb. Na most ezt szorozzuk meg kettővel, mert ha János atya itt van, akkor azért önála is lehet ugyanez a figura, de ő nem lesz mindig itt. Tehát én mondtam neki, hogy ez a legkedvezőbb időpont a gyónásra, és ő megpróbál bejönni, de semmiképpen nem lesz minden nap itt. Csak én leszek itt minden nap. Na most van még a lelki gyakorlat, illetve hát a továbbképző intézet igazgatója, az itteni lelkész, a Horváth József atya. Ő holnap gyóntat a fél 8-as misén, a gyóntatószékben, a templomban. Oda is be lehet menni, és hát aki akarja, megkérdezheti, de ő ezt nem vállalta, tehát nem személyes alapon, ha valakinek vállalja, akkor bizonyára, tehát nem tudom garantálni azt se, hogy itthon van, meg lehet kérdezni. Ő még a harmadik esély, de mondom, hát őt nem terhelhetjük azért, mert jól nézne ki szegény, hogyha minden itteni program, minden résztvevője, ugye őt rendszeres gyóntatónak tekinteni, nem volna képes. De gyakorlatilag Bai János atya és én, ez egy kicsit rossz ellátottság, azt kérem, hogy akiknek nincs különösebb gyónnivalójuk, pusztán azért, mert lelki gyakorlatban ne jöjjenek gyónni, hanem tartsanak egy bűnbánatot és gyónjanak meg utána, vagy pedig már előtte úgy jöttek, hogy meggyóntak. Ilyenek is vannak. De aki jön, azt én nagyon szívesen fogadom, csak azt kérem, hogy tárgyszerű maradjon a gyónás. Tehát ne hivatkozz arra, hogy úgy sincs senki utána. Nincs fölírva senki utána. Ugye? Erre ne hivatkozz, mert közben valakinek eszébe juthatott. Tehát mindenképpen rövid beszélgetési hajlamainkat ne a Szent Gyónásban éljük ki. Isten nagyon rövid idő alatt is tudja közölni az ő kegyelmét. Na mondjátok, milyen elemét hagytam ki még a lelki gyakorlatnak? Minden elemét elmondtam? Ja, a csoportbeszélgetésről nem beszéltem még. Ez egy nagyon lényeges eleme a lelki gyakorlatnak. Tudnék, ezen keresztül jön egyrészt visszajelzés az előadások anyagára, másrészt pedig valami más is, a csoportbeszélgetések úgy vannak szervezve, hogy a szentségimádás után következzenek. Tehát amit az előadással te először imádkozni légy, és utána beszélgetni. Amit Jézus működik benned, azt tudod megosztani a csoportbeszélgetésen. Tehát ez a Szentlélek cselekvésének egyik nagyon fontos helye a csoportbeszélgetés, de egyúttal visszajelzés is, mert a lelki gyakorlatot szervező tím az rendszeresen találkozik naponta többször, nem kell csodálkozni, hogyha eltűnünk, ugye naponta többször összeülünk és megbeszéljük, hogy mi a probléma, milyen kérdésekre kell válaszolni, milyen irányba kell tovább vezetni az egészet. Tehát figyelünk rátok. Nem szükséges az, hogy mindenki külön-külön egyénileg tegye fel a kérdéseit nekem, hanem a csoportbeszélgetésben elmondja és a csoportvezetők közvetítik. Befejezésül pedig visszatérek, testvérek, az alapvető gondolathoz, hogy ennek a lelki gyakorlatnak van egy kidolgozott módszertan, ami bevált. De ezeknek a módszereknek köszönhetően semmi a világon nem fog történni. Hát a programok, de azok elmúlnak. Az, ami benned maradandó eredmény, az egy olyan párbeszéd eredmény, amiben a te szabadságod megnyílik Isten határtalan szabadsága előtt. Ez a keresztény mai lényege. Tehát ez az, amit el kellene határoznod, hogy benne leszel az imában, mint résztvevő, aktívan. Cselekvője leszel a lelki gyakorlatnak. Nem műsoron vagy, amit megnézel. Ezek nekem. Ezt a mentalit, ha le tudod küzdeni, hogy én néző vagyok, és nézem, hogy mit produkálnak ezek, mit csinálnak ezek, és ehelyett belépsz oda, ahol a te szabadságod az Isten szabadságával találkozik, akkor itten a Szentlélek fog tenni dolgokat. Máriával, Jézus anyjával és a többiekkel együtt, akkor a Szentlélek tett dolgokat. Ennek az imádságnak az eredménye volt a pünköst. És a Szentlélek azóta sem ment aludni, Szentlélek azóta is állandóan tesz dolgokat, és itt is tesz közöttünk.